szeptember. Heti lap lévén a csüki lapokban csak szeptember 2-án írnak az augusztusban történt tragédiáról. Borzasztó felhőszakadás pusztított augusztus 30-án Gyergyó remetén. Már-már azt hittük, hogy ez idén megmenekül vármegyénk a helyre nem hozható árvízkároktól, és az eddig ért csapásokat újabbak nem követik. Lapzártakor vesszük a legmegbízhatóbb forrásból a hírt, hogy az augusztus 30-ai felhőszakadás tönkretette Gyergyó remete 7000-nyi székely lakosságát, és a rombolás sokkal nagyobb volt, mint az első hírek után hinni lehetett. Sajnos, hogy az elemek pusztító lavinája két ember életet is követelt. Portik György István 54 éves székelygazda fával terhelt szekerén igyekezett hazafelé, mikor az iszonyú felhőszakadás következtében a váratlanul érkező piszkos víztömeg lesodort a szekértetejéről, ott lelve halálát az árban. A másik hallott egy kis csecsemő, kit másnap egy füzes között holtan találtak meg. A felhőszakadás oly hirtelenül és váratlanul jött, hogy az embereknek idejük sem volt a védekezésre. Nem csak a maros és a patakok dagadtak meg, hanem az égből mérhetetlen mennyiségben leszakadó víztömeg 2 méter magasságban egyenesen neki rohant a községnek, házakat és gazdasági épületeket ragadva magával. A víztömeg, melyben épületek és megfulladt állatok a község utcáján rohant, éppen a községházánál, hogy el nem seperte az annak tulajdonítható, hogy útjában egyik vastraverzes hídnál irányt változtatott, és rombolását más irányba folytatta. Ekkor azonban az ár már elvégezte romboló munkáját a község szegénye felső részében Csutakfalván, hol nem kevesebb, mint 194 épületet tett tönkre. Elvitte az összes hidakat úgy, hogy az ár lefutása óta szekerekkel egyáltalában nem lehet közlekedni a község között. Oly nagy volt a víztömeg, hogy még a magasan fekvő épületekig is felcsapott. Így Mélik István nagybirtokos házának lépcsőit is elérte a piszkos áradat. A lakosságnak nincs fája, miből építsen a közeledő tél előtt, de az árvíz után jóformán még betevő falatja sem volt, és éhínségnek van kitéve. A szegényt még az ág is húzza, Méliknél meg csak lépcsőkig ér a víz. A valóság persze jóval összetettebb. A nyomor pillanatnyi említése dicséretére válik azoknak a szomszédos községeknek, melyek Gyergyó remete lakosságának segítségére siettek. Gyergyószent Miklós város szekerekkel küldött élelmiszereket, 100 kiló szalonnát és sok egyebet. Gyergyóalfalú, Ditró és más községek szintén élelmiszerekkel látták el a lakosságot. Rainer Maria Rilkének rettenetesen fáj a foga. Berlinben a Marburger Strasse 4 alatti Hospiz des Westens klinikában dr. Charles Bödecker, a német-amerikai származású specialista veszi kezelésbe, és amalgántömésekkel próbálja orvosolni a nagyfelületű fogkárosodást. Rilke 2 kezelés közt elolvassa a halál velencébent, és levelet ír Eva Kassirérnek bizalmasának és mecénásának. Az első részben sok minden meglepett, és mesterien kidolgozottnak tartottam. A második részről inkább ellenkező volt a véleményem. Most, hogy befejeztem ezt a bensőmet részben felemelő írást, nem tudom hányadán állok vele. Léna Lukács kérésére Pestre utazik, és bekvártélyozza magát Balázs Béláékhoz. Gyuri és ő állandóan itt voltak, mindig hajnalig ébren. Idegfárasztó volt. Egészen külsőségnek is jelentéktelen körülmény, mégis idővel rossz hangulatot teremtett közöttünk. Bajok is történtek. Öcsém, Ervin és Léna egymásba gabajodtak. Léna nem tudott választani. Neki Gyurira lelki szüksége volt. Il e ma salvation. Viszont fizikai undort érzett vele szemben. Ervinben pedig úgy látszik, egyszerűen erotikusan szerelmes volt. Lavírozott a két férfi között. Mind a kettőt fogta. Egyszerre is együtt, és ezt nagyon rossz volt nézni. Főképpen Gyuri miatt roppant fájt nekünk, mert számára szörnyen megalázó volt. Féltettük. Ő már egyszer lemondott minden asszony lehetőségről, most egyszer, mint egy utolsó kirohanás a várból, kiszolgáltatja magát, mindenit felteszi, Léna vállalja, és jön egy csinos fiú, okos és tehetséges és sok kvalitású, de Gyurival szemben mégiscsak egy szép és erős gyerek, és Léna nem bír magával. Nem tehet róla, hogy olyan hatalma van rajta az erotikának. Én is olyan vagyok, de ő nem szépen csinálta. Nem szépen csinálta, mert nem őszintén, és mert hamis ürügyek miatt maradt itt. Ő Ervin lelkét akarta megismerni. Ezt az önámítást utáltam benne. Utáltam, hogy kompromitált az örökkivalóságot, ezt a viszonyt örökkivalónak, halálosan végérvényesnek mondván. Léna folyton Ervint féltette, és Ervin kedvéért maradt és csinált mindent. Pedig mi tudtuk. Ervinnek ez semmi. Neki szerető kell, és egy hét múlva másikat keres, de tudtuk, hogy Gyuri halálos veszedelemben van. Nem akartuk, hogy itt maradjon. Keserű és rossz hangulatot támasztott közénkhez. Elidegenedést. Léna Gyurinak a maga szempontjából mesélvén a dolgot, őt is elidegenítette tőlünk. Gyuri akkoriban kétszer is itt volt. Egyik itt létekor, mindig hosszú estéket töltöttünk együtt, egy este lefeküdtem. Később bejött. Csodálatos, hogy én abban a pillanatban, amikor benyitott, tudtam, hogy miről akar beszélni, holott semmi apropója nem volt, és miután 3 évig nem beszélt róla, semmi külső okom nem volt feltételezni, hogy éppen most teszi szóvá. Irmáról akart beszélni. Izgatottan és zavartan, szivarját rágva járt fel alá, köhécselt. Én szívdobogva vártam. Végül azt mondta, meg kell ezt végre beszélni. Mert nem szabad, hogy köztünk fontos dolgokban hazugságok és titkok legyenek. Bennem ijedelem és fájdalom, szégyen, bűntudat, zavar mindenféle háborgott. Mégis boldog voltam. Szergej Gyagilév, a Ballet Russes vezetője, váratlanul kirúgja a karkét táncosát, akik szeptember 10-én összeházasodtak Buenos Airesben a társulat argentinai vendégszereplése idején. A vőlegény Václav Nyizsinszky, Claude Debussy egy faun délutánjának és Stravinsky tavaszi áldozatának koreográfusa, a menyasszony Márkus Emilia színésznő és Cselfalvi és Lubóczi Pulszky Károly művészettörténész lánya Pulszky Romola. Romola előző évben 18 évesen édesanyja páholyából nézte végig a cári orosz balett budapesti előadását, és ahogy megpillantotta Nyizsinszkyt a színpadon, elhatározta, ha törik haszakad, a felesége lesz. Attól fogva a vasszorgalommal járt balettórákra, és olyan tehetségesnek bizonyult, hogy Gyagilév felvette a társulatba. De nagy csalódására Nyizsinszky közelébe sem léphetett, mert a főnök beteges féltékenységgel őriztette egykori szeretőjét. A meghatározó támadásra leghamarabb az argentinai turné nyílt alkalom, ugyanis Gyagilév nem ment a társulattal. Babonából soha nem ült hajóra. A babonáktól vezérelt cselekvéseknek általában ellentmondásos a kimenetelük. Kirúgatása után Nyizsinszky karrierje derékba tört, Romola meg teherbe esett. A Csíkszeredai Mozgószínházban szeptember 7-én vasárnap ezek a filmek kerülnek színre. 1. Álarc alatt. Társadalmi dráma 3 felvonásban. 2. Ágoston az indiánusok között. Humoros. 3. Váci szüfrazett. Humoros. 4. Turkesztán lakói. Természet utáni felvétel. 5. Bumke lovagol. humoros. Hétfőn, szeptember 8-án bemutatják a Sárga Szoba Titka című három felvonásos detektív drámát. A műsor kiegészítő pontjai a következők. Dán tornászok, eredeti sportfelvétel. A villámcsapás, dráma. Turkesztáni vallási szertartás, természet utáni felvétel. Leó verset ír. Humoros. Pesti verskoszorú. Keserű imádságok Milittához. Az ötödik rész címe: Ne fájassuk egymást. Fájatni egymást darabokba törne, s kár volna egymást megkapni gyötörve. Oly szép az élet, s olyan kicsiség. Vértségként bűn von egymás szívét vájni, szívét egymásnak, s ki nem hevert szívét. Militta az asszírok és perzsák istenője volt, Herodotos szerint a görög Afrodité megfelelője. Tiszteletére minden babiloniai szűznek be kellett ülnie Afrodité szentligetébe, hogy odaadja magát az első, ölébe ezüstpénzdobó férfinak. A tapintatlan történetíró szerint némelyik szűznek 2-3 évig is kellett várakoznia, míg teljesíthette az istennő parancsát. Adi Milittája dr. Machlub Henrikné Cvak Mici, gazdag pesti asszony. A Mariangrüni szanatóriumban ismerkedtek össze, és hazatértük után ebben a hónapban többször is találkoznak. Militta Mici távolságtartó nő, akit elerőtlenedett költőnk még csak meg sem érint. Amolyan szép, erős, fenséges istennőként kezeli. Adinak ezen az őszön ez a nőtípus annyira kell, hogy még azt is meg tudja bocsátani neki, hogy sohasem volt, és sosem lesz az övé. Kiknek bőrét nem érinthettem, Szeréna, Zsóka, Trúd és Irén, Irma, s az ég tudja, kik még. A zenei élet Szeredában is fejlődésnek indul. Kultúrmisszió a zeneterén. Örömmel hozzuk olvasóközönségünk tudomására, hogy a Magyar Zeneszerző Gárda egyik közismert, igen tehetséges, konzervatóriumot végzett tagja, Kis Rezső, városunkba letelepedett, és Villanytelep utcai termében csoportosítva kezdőknek és haladóknak a zeneelmélet alapelveit, kotta ismeretet és kottából való hegedű oktatást óhajt adni már 5 éves leány és fiúgyermekektől kezdve az ő kitűnő módszere szerint. Miután azt akarja elérni a tanár úr, hogy minél tágabb körben terjesztessék a zenetudomány, és a szegényebb, de tehetségesebb gyermekek sem legyenek kizárva az anyagiak miatt az oktatásból, azért elhatározta, hogy fejenként csekély 5 koronáért tanít havonta, hetenként kétszeri oktatásban. Egyelőre sem hegedű, sem kottavétele nem szükséges, amíg az azzal való bánásmódot, kissi a kotta ismeretet és az előismereteket meg nem szerezte. Azon kívül külön óránkénti magánoktatásokat is ad jutányos áron, továbbá elvállalja kórusok és zenekarok vezetését és oktatását, stb. Mivel a fenti iskolát már szeptember hó első felében megkezdeni szeretné, ezért kéri minél tömegesebben való beiratkozást, melyet Vákárel úr üzletében már is lehet eszközölni. Mi, a magunk részéről végtelen örömmel vesszük ezt a kultúrmissziót, és reméljük, hogy a szülőkörében is nagy örömet fog kelteni fenti hírünk. A dúsgazdag Jakob Kraus, papírgyáros és nagykereskedő 39 éves fia, Karl Kraus, író, költő, kritikus, Bécs legcsípősebb nyelvű publicistája, szeptember 8-án a Café Imperiálban megismerkedik a 27 éves bohémiai Sidonie Nátherdi von Borutin bárónővel. Rilkéről kezdenek beszélgetni. Szó szót hoz. Elbűvölő, igéző szavak. Később hosszan sétálnak a bécsi éjszakában, aztán fiákerre ülnek, és végighajtanak a práterfákkal szegélyezett sétányain. A csillagok fényétől mámoros kár felsóhajt. Bárcsak ott lehetnék, ahol most tekintete megpihen. Később valamelyik szálloda bárjában Sidonie elmeséli szomorúságos történetét, hogy bátyja öngyilkos lett, és röviddel azután szülei is követték a halálba, hogy depressziós, hogy lelki sivatagban él. Mire Karl Kraus, a nagy egománis embergyűlölő, Sidonie szépségétől megittasulva megfogja a nő kezét, hogy kivezesse a sivatagból. Erre a bárónő ölébe teszi Bobit, kedvenc kutyáját, hogy Karl megsimogassa. Ezt addig még senki emberfia, még Rilke sem tehette meg. A 13 éves Louis Armstrong első nyilvános fellépése jazzzenészként az Odd Fellows díján. Az Odd Fellows amolyan titkos jótékonysági társaság, és a legendák szerint 1452-ben alapították angol lovagok. Az ünnepsége fellép a New Orleans-i Fiú Javítóintézet zenekara is. A nevezetes eseményről fénykép is készül. A láthatóan büszke Armstrong kezében vadászkürtőt tart, bal oldalán a nagy dob a zenekar nevének feliratával. Municipal Boys Home, Colored Depp, Brass Band. Jobb oldalán tanára Peter Davis, aki januárban Poff helyett kezébe nyomta a trombitát. A felvételen első pillantásra a legmeglepőbb, hogy a fiúcska Armstrong jó pár számmal nagyobb rendőri egyenkabátot visel. New Orleansban ugyanis hagyomány volt, hogy a rendőrök szegénysorú fiúknak adományozták letett mundérjukat, hogy azok azt ünneplőként viselhessék. A zenekar végig sétál a város főutcáin, Louis nagy lelkesedéssel fújja hangszerét, és megcsapja a borzongató siker első fuvallata. Este miután a többiek már fáradtan leadták hangszereiket a zeneteremben, addig könyörög tanárának, míg az morogva, de beleegyezően bólint. A több ágyas hálószobában rettentő meleg van. Társai még valahol kint cigarettáznak, és a torna tanárnőről álmodoznak. Armstrong leveszi magáról a kivéhet rendőri kabátot, és leül az ágy szélére. A szobában légy röbdösik. Megpróbálja trombitájával utánozni a zümmögését. Belebúg a hangszerbe, megáll, újra belebúg. A légy már rég kirepült, de ő csak nem hagyja abba a játékot. Ipse szülőhazájában augusztus a szerencsétlenségek hónapja. 20-án délután, 3 órakor Csíkszentgyörgy községben Keresztes Ádám ottani lakos 10 éves Pál nevű és 6 éves Lajos nevű pajkos gyermekeinek veszedelmes játéka folytán Keresztes Ádámnak csűre meggyulladt, s a benne lévő takarmánnyal együtt leégett. A szeles idő folytán a községgel egybeépült Ménaság újfaluban az égő csűrtől 300-400 lépés távolságra lakó Gál Gergely csűre szintén tüzet fogott. S csak hamar akkora tűz támadt, hogy 9 gazda háza és gazdasági épületek, összesen 25 épület hanvadt el. A leégett épületek, takarmány és gazdasági eszközök biztosítva nem voltak. Arról nem szól a fáma, hogy mi lett ezután a pajkos gyermekek jutalma. Szeptember 9-én Albert Einstein Frauenfeldben a Svájci Természettudományos Társaságban előadást tart a gravitációs és relativitás elmélet újfajta szempontjairól. Ugyanaz nap a 31 éves érzéketlenségről panaszkodó Virginia Woolfot megvizsgálja két ideggyógyász. Mióta augusztusban befejezte első regényét, a The Voyage Out-ot, úgy lesoványodott, hogy már alig szállítható, és két ápolónő állandó gondozására szorul. Az élet olyan értelmetlennek tűnik számára. A vizsgálat olyan megalázó, hogy néhány órával utána nagy adag altatóval megkíséri az öngyilkosságot. Férje Leonard menti meg az utolsó pillanatban, és felépülésre elküldi Dallingridge Place-be George Duckworth falusi birtokára. Ez a George Duckworth Virginia mostoha fivére, akinek többek között mostani állapotát köszönheti, mert gyermekkorukban ismételte megerőszakolta a lányt. Abszurdabb helyzet. El sem képzelhető. Leonardnak persze fogalma sincs az egészről, még meg is jegyzi, hogy ennek a George-nak adoniszi kinézete lehetett fiatal korában. Virginia Woolf csak azzal védekezhet, hogy meggyógyul, és elkezd enni. Ősz végére hazautazhat. Kölönte László, Kászonújfalvi kereskedő és vállalkozó törvényhatósági bizottsági tag Budapesten az Orient szállóban főbelőtte magát és meghalt. Tettének oka anyagi veszteségei voltak. A hír Ipsének Krudit juttatja eszébe, akinek ebben az évben jelenik meg a vörös postakocsia, és akiről Kosztolányi azt írja, hogy az élet gazdagsága az övé. Az a kincs, hogy mindent másképpen lát, mint a többiek. Vajon milyen lehet Krúdi élete ebben az 1913-as utolsó békebelinek mondott esztendőben? A Bayerischer Hofban, München egyik legelőkelőbb szállodájában 7-én és 8-án megtartják a Pszichoanalitikus Egyesület 4. kongresszusát. Sigmund Freud és Carl Gustav Jung utoljára látják egymást. A hangulat feszült és nyomott. Mindenki résen van. Az első nap 87 tag vesz részt az előadáson, a másodikon már csak 52. Jung meg akarja tartani elnökségi posztját, de 22-en tartózkodnak a szavazáson. Freud szerint a hangulat fárasztó és elszomorító, mert a hallgatóságot nem az előadások érdeklik, hanem az ülésrend. A Freud asztal a terem egyik oldalán, a Jung asztal a másikon. Közöttük jeges némaság. Első nap Freud tart előadást a neuraszténiáról, másnap Jung a pszichológiai típusokról. Apa és apagyilkos alig vesznek tudomást egymásról. Egyszer csak feltűnik Lou Andreas Salomé Rilke társaságában. Freud megkönnyebbülten a két vendég karjai közé menekül. Alig fejeződik be az utolsó előadás, már is elhagyják a termet, hármasban nevetgélve, viccelődve. Lou szárnyal. Rilke túl jón és rosszon, Freud az überfátér a tudattalan és az elfojtott nagy előkotrója, a költő ajkán csüng. Amikor Anna megtudja a dolgot, euforikus levelet ír apjának. Tényleg összeismerkedtél Münchenben Rilkével, a költővel? Hogy? Írd meg gyorsan, milyen volt. Hát milyen volt? Másnap Rilke Lou-val meglátogatja elhagyott feleségét és lányát, Klárát és Ruthot, hogy segítsen új lakásuk berendezésénél. Aztán vonatra ülnek, és meg sem állnak az Alpokig, ahol Lou analizálni kezdi Rilke álmait. Komolyan és sokáig eltűnődve a pénisz és az obelisz közötti szimbolikus különbsége. Eközben Szabó Dezső nem kis dologra vállalkozik. Megkísérli feloldani a szabad akarat és az eleve elrendeltség ellentétét. A szánalom, a művészet és a történelem kialakító ereje. Minden új kor, minden új művészet az emberi szánalom megtágulásából született. Determinálva vagyunk, és van szabad akaratunk. Determinálva vagyunk annyiban, amennyiben egyéni betegedtünk, s a természet centrifugális erőibe sodrottunk. A szabad akarat az összes öntudata az egyesben. S amilyen arányban ez megvan bennünk, olyan arányban van szabad akaratunk. Felelősek vagyunk, mert csak részek vagyunk, és csak az egész nem felelős. Az emberiség nem felelős, de az ember mindig minden tettében az. Mert minden tettével vagy old, vagy köt. Az érték szubjektív mérője. Amilyen arányban magadra tudod élni, érteni, szánni az emberiséget, annyit érsz. Az érték objektív mérője, amilyen arányban jövő vagy az emberiségben, annyit érsz. Világ kezdetétől világ végezetéig emberek zuhataga omlik a jövő felé. Ez egy-egyetlen élő szolidaritás. Mert felülről nézve nincs múlt és jelen, csak örökös jövőbelépés. És a múlt és jelen csak azért vannak, mert egészen benne vannak ebben az örökös levésben. Mi, atomjai ennek az áramló végtelenségnek, csak annyiban vagyunk, amennyiben az egészet kifejezzük. Amennyiben egymáshoz tapadunk. Fából vaskarika. Újabb tragédia híre két gyászoló nagyanyáról. Kászonimpér községben szeptember 20-án délután karácsonyróza és simonvirág kászonimpéri lakosok, amint a mezőről burgonyával megrakott szekéren hazafelé tartottak, a burgonyával megtöltött zsákokon 5 éves Simon nevű unokájuk egy véletlen pillanatban a szekérről leesett, s olyan szerencsétlenül, hogy a szekér kerekei alá került, amelyek keresztül mentek rajta. A kerekek nyomása folytán olyan nagyfokú sérülést szenvedett a kicsi fiú, hogy még azon a napon meghalt. A belső betegségek patológiája és terápiája című 11 kötetes munkába beveszik a neurasztenia kórképét. A szócikket Jungnak kellene megírnia, de ő visszautasítja a megbízást, mert túl keveset értek hozzá, különben sem hiszek benne. Alapjában nagyon sajnálom magamat, hogy szeretlek. Írja Adi asszonyos féltékenységgel 60-inak. Mert éppenséggel olyan vagy hozzám, mint egy kegyetlenkedő asszony. Én 4 hétig vártam a múltkor a te leveledre, s mikor a levél hideg, gőgös és lelketlen és rövid megérkezett, szépen megengesztelődtem. Mivel pedig gondoltam, hogy ígéreted szerint 15-ére megérkezel, s mivel magamnak is tartozom egy kis elégtétellel, nem írtam. De arra nem adtam jogot ebben, hogy egyszerűen levegőnek láss, illetve ne láss, holott jelentkeztem. S tudta te is, hogy Pesten vagyok. Szeptember elején Franz Kafka elhagyja Prágát, hogy a rivai Hártungféle szanatóriumban neuraszténiáját gyógyítassa. Tulajdonképpen felészível szeretne elutazni, de az apa még nem válaszolt lánykérő levélre. Kafkának szolgálati okokból különben is meg kell még állni a Bécsben, hogy részt vegyen a mentésügyek és baleset megelőzés 2. nemzetközi kongresszusán. Aztán megint vonatra ül, és néhány napot Triestben tölt az Osztrák-Magyar Monarchia legjelentősebb kikötőjében, amely ezekben az években példanélküli fejlődésnek indult. Szeptember 11-én Robert Musil is Triestben van, útban Róma felé. Kafka, Joyce, Musil, ahogy késő délután a trieszti kikötőben kávéznak. Polában a Monarchia másik fontos kikötőjében Heisig Heinrich és Luisa, a homályban maradás ösztöne 2 főszereplője a mólon sétálnak. Heinrich, mióta kinevezték az admiralitás írnokának, bajusz növesztett, amit minden reggel gondosan beken ungárisi bártvizével. Pomot ungroaz à la abi. Stern Hungarian Mastesvex. Vasárnap, szeptember 11-én este 10 órakor dr. Bogádi Gábor az alig 29 éves karcfalvi ügyvéd, tehetséges, kitűnő modorú társadalmi ember, feleségével és vendégeivel emelkedett hangulatban csónakázni mennek a közeli vasúti állomáshoz, ahol a sok esőzés miatt 2-3 méter mélységű tó keletkezett. Előző napokban is sokat csónakáztak ott Bogádiék, sőt, még aznap délelőtt is kellemesen szórakoztak a tavon. A fáklyákkal és borospalackokkal felszerelkezett társaság hosszasan évődik a parton. A férfiak régi kuruzdalokat kántálnak és nagyokat húznak a borosüvegből. A nők visonganak, amikor valamelyikük rágyújt egy-egy pajzán a pesti kupléra. A lélekvesztőbe végül is Bogádiné Jakab Piroska, nővére, Kralné Jakab Edit és húga, Jakab Irén, valamint Hanc Irma, egy brassói doktor leánya és Nagy László körorvos szállnak be. Bogádi és Kral János erdőgondnok összeülelkezve a parton sétálnak. A társaság víg hangulatban csónakázik, a legkisebb veszélytől sem tartva. Aztán a gyengén összetákolt csónak hirtelen süllyedni kezd, és pár pillanat alatt valamennyien a mély vízbe esnek. A társaság tagjai nehéz, meleg ruhában vannak. A hölgyek különben sem tudnak úszni. Egyedül dr. Nagy László nem veszíti el a lélek jelenlétét, és a felborult csónakot, melyhez Irma és Irén, a két leány görcsösen kapaszkodik, úszva kivonszolja partra, nagy nehezen leveti felöltőjét és kabátját, és visszaúszik a két fuldokló asszonyhoz, akiknek már csak a hajuk látszik ki a vízből. A körorvosnak küzdelem árán sikerül megmentenie és partra vinnie a teljesen kimerült Bogádinét. Egy-két perccel előtte a parton álló Bogádi, látva a halálos veszedelmet, gondolkodás nélkül vízbe ugrik, hogy megmentse a fuldoklókat, köztük haláltusáját vívó feleségét. De alig, hogy elmerül, a hideg vízben szívszélhűdés éri, és meghal. Ez alatt Kral Jánosné a habokkal küzdve végképpen elmerül. A kétségbe esett férj nem tud úszni, kezét tördelve a partról nézi végig felesége haláltusáját. A szerencsétlenség hírére többen is kijönnek a faluból, és hosszas kutatás után a reggeli órákban kihúzzák Bogádi és Kralné tetemét. Kafka hajóval tovább utazik Velencébe. A Szentvért Hotelbe száll meg, ahol megírja egyelőre utolsó levelét Felice Bauernak. Naplójába feljegyzi. A koitusz, mint az együttlét boldogságának büntetése. Lehetőleg aszkétikusan élni, aszkétikusabban, mint egy aglegény. Ez az egyetlen lehetséges utam. Vagy néhány nappal később. Elzárkozom mindenkitől. Az eszméletlenségig. Mindenkivel össze fogok veszni. Senkivel sem állok többet szóba. Hogy 16-án határtalan szerencsétlenségében megírja Felice-nek. Mit tegyek, Felice? El kell búcsúzzunk egymástól. Kafka 22-én megérkezik Rivába. Üresnek érzi magát, zavarodottnak, de valahogy mégis könnyebbnek. Erhard és Chris Hartungen megvizsgálják, majd diétát írnak elő és sok mozgást a magaslati levegőn. A diéta beválik. 28-án már Málcsö színébe is elmerészkedik. Levelező lapot ír onnan Ottlá húgának Prágába. Ma Málcsö színében voltam, ahol Goethével az a furcsa kaland történt, amit te is ismernél, ha olvastad volna az Utazás Itáliában-t, amit sürgősen pótolj. Még aznap este a vacsoránál, ahogy Max Brod barátjának írja, egy öreg generális és egy olasznak kinéző svájci lány között ül. Ez a kis svájci lány hozza vissza Kafkába az életet. Szomszédos szobákban laknak, egész éjjel kopogtatnak egymásnak. Másnap fogocskáznak a parkban. Kicsónakáznak a tóra, és hagyják sodortatni magukat az áramlattal. A gyász és a szerelem édessége. Ahogy rám mosolygott a csónakban. Ez volt a legszebb. Egyfolytában a halál és az életvágy között hullámozni. Ez az igazi szerelem. Mindketten tudják, hogy szerelmük csak 10 napig fog tartani. Aztán hazautaznak. Kafka Prágába, a svájci lány Génuába, ahol családja lakik. A lapokban szeptember 17-én lapzárta után érkező közleménnyel egészíti ki a karcfalvi tragédia történetét. Tisztelt szerkesztőség! A Bogádi doktor és sógornőjét ért szerencsétlen baleset körül többféle mendemondát volt alkalmam hallani, s kötelességemnek tartom, hogy ezen általános részvétet keltett eseményre nézve a valódi tényállást közüljem úgy, ahogyan azt a részt vettek részletes kihallgatása útján megállapítanom sikerült. A társaság folyóhó 14-én vacsora után határozta el a csónakázást. Az erre kiszemelt tó körülbelül 80-90 méter hosszú, átlag 15-20 méter széles, vizének mélysége pedig a mostani nagy esőzések folytán 2 és 3 méter között váltakozik. Medrét vasúti töltés készítése alkalmával kiásott kubikus gödör képezte. A csónakban ültek, legelől, a csónak orrában, háttal a menetiránynak dr. Bogádi Gáborné Jakab Piroska, alig néhány hónappal ezelőtt férjezett fiatalasszony. Vele szemben a menetiránya felé dr. Nagy László körorvos, háta mögött ugyanazon padon, de háttal feléje ült a két leány, és pedig Jakab József magyar királyi erdőtanácsosnak, Irén nevű 18 éves, és Hans dr. Brassó vármegyei főorvosnak 17 éves, Irma nevű leánya. A csónakfarában arccal a menetirány felé ült Kral János, magyar királyi erdőmérnök neje, az alig egy év óta férjezett, Jakab Edit. A többi résztvevők bemondása egyezik a dr. Nagy Lászlóival, mely szerint nevezett orvos egyszerre észrevette, hogy a csónak bal felét ül. A vállán keresztül hátra tekintve csak annyit láthatott még, hogy egyik leány, s valószínűleg Jakab Irénke a vízbe csúszik, mire ő is balfelé, fejjel lefelé a vízbe fordult. Bokáig érő téli kabátja és nehéz amerikai fűzős bakancsa miatt azonnal fenékre ment. Ott villámszerűen ötlött az eszébe, hogy ha legalább kabátjától meg nem szabadul, elveszett ember. Nagy megerőltetéssel, de gyorsan kifejtette két gombját, s a kabátot sietében a kézelőkkel együtt sikerült levetnie, mire egy ugrással felszínre került. Ekkor maga mellett egy női fejet pillantván meg, bal karjával körülfogta a nő nyakát, fejét kiemelte a vízből, s jobb kezével evezve kivitte a partra, de akkor még nem volt tudomása, hogy kit vitt ki. A partról visszatekintve látta, hogy 3 nő a csónakba kapaszkodva, s azt forgatva közeledik a part felé. Azonnal újból bevette magát a vízbe, s a szerencsétlenség színhelyére úszott. Mire odaérkezett, már nem látott senkit sem. De kutatása közben női haj akadt a kezébe. A hajat rövidre fogva a nő fejét a vízből kiemelte, s annál fogva azt is kivitte a partra, s ott lefektette. Kitűnt, hogy az első megmentettje Bogádiné, második Jakab Irénke volt. Kiérve, ott találta Kral János erdőmérnököt, térdig vízben állva sijajgatva, hogy a felesége és Bogádi még bent vannak. Vele együtt partra érkezett Hans Irmuska, aki saját bemondása szerint eleinte segített a másik két nőnek, Kralné és Jakab Irénnek a csónak forgatásában, de látva, hogy abba belejutni nem képesek, mint jó úszó néhány tempóval partra úszott. Kral János mindenképpen be akart menni a felesége után, de nagy doktor, tudván, hogy az erdőmérnök nem tud úszni, majdnem gorombán s bizonyos erőszakkal utasította ki azzal, hogy saját veszélyeztetésével ne gyűjtse meg amúgy is a nagy bajukat. Kraltól tudta meg, hogy Bogádi doktor, amint meglátta, hogy a csónak felfordult, azonnal levette kabátját, s úszási tudományába bízva a vízbe ugrott, hogy felesége segélyére menjen. Hogy mi történt Bogádival, hogy úszóképessége dacára miért halt bele a parttól alig 5 méter távolnyira vízbe, az kideríteni nem lehetett. Jakab Irénke állítja, hogy ő egyszer valakit megfogott, s amint ezáltal felszínre került, látta, hogy Bogádi fogta meg, de Bogádi akár azért, mert feleségét kereste, akár már halálos vergődésében eltaszította őt magától, mire ő újra elsüllyedt, s csak akkor tért magához, mikor doktor Nagy a parton élezgette. Ezek szerint Bogárdi akkor úszott a csónak felé, mikor Nagy doktor a feleségét vitte kifelé, s elsüllyedt éppen azelőtt, hogy Nagy doktor a jakabirénke haját megfogta. Meg lehet állapítani, hogy vacsora közben alig fogyott el egy fél liter bors, így bizonyos, hogy az összes résztvevők, s így a férfiak is teljesen józanok voltak. De nem lehetetlen, hogy a különben erős, izmos és egészséges, de némileg vérszegény és mostanában minden testi tréninget nélkülöző fiatal férfi a hideg, kb. 15 Celsius fokos víz hatására belső, akár agy, akár a szívre irányult vértolulást kapott. Ettől pár pillanatig eszméletlenné vagy közel azzá vált, s így kerülhetett a víz alá, s fulladhatott bele, mielőtt magán segíthetett volna. A Kray Jánossal való találkozás után Nagy doktor senkit sem látván többi a víz felszínén, úgy vizesen átszaladt az állomáshoz, onnan emberekkel s egy horgasruddal visszatérvén az időben újból úszóvá tett csónakon bement a tóba, s körülbelül 30-40 perci keresés után kifogta s a partra hozta Bogárdi doktor és Kralné tetemeit. Így végződött az egészség, fiatalság és becsületes munka eredményezte viszonylagos jólét folytán vidáman indult éjjeli mulatás, gyászborítva két családra, s lefordítva a szín magyar Bogárdi család fáklyáját. Nagy szerencse a szerencsétlenségben, hogy jelen volt az azelőtt néhány nappal új állását elfoglalt Nagy doktor, mert nélküle Jakab Józsefnek három leánya halt volna el, s négy gyermekéből csak egy maradt volna meg. S valószínű, hogy erélyes közbelépése nélkül kétségbeesésében Kray János erdőmérnök feleségének segítendő vele közösen veszett volna el. Szerencsétlen véletlen, hogy az elhalt Kray János nén bokáig érő, végig begombolt őszi felöltő volt, amely, amit az utánmérése megállapítatott, vizesen 25 kilónál többet nyomott, s így a szegény fiatal asszony úszási tudását nem érvényesíthette, hanem a csónak elengedése után a parttól mintegy 9-10 méternyire azonnal alásüllyedt. Bogárdi holtteste a Kralnétől mintegy 4 méternyire feküdt a tófenekén, s így bizonyos, hogy saját erejéből legalább 5-6 métert úszott, mielőtt eszméletét vesztette volna. Így magyarázható meg az is, hogy Jakabirénke találkozhatott Bogárdi Gáborral a csónak felfordulása helyétől kb. 4-5 méternyire a part felé, mert a csónak forgása közben ennyivel közelebb juthatott a parthoz. Köszönet Veres Sándor doktor vármegyei főorvosnak a slow motionért. Szeptember 23-án Charlie Chaplin aláírja első szerződését a Keystone stúdióval. A film forgatása alatt napi 150 dollárt fog kapni. Címe: Making a Living. Megélhetés teremtés.